engem mindig is vonzott a szövegnek meg a képnek a kapcsolata. Ugye van is két ilyen könyvem, a Czeisel Balázzsal írt közös könyv és a Szebeni Andrással. Tehát, hogy mit csinálnak egymással a szöveg meg a kép. A Miklóssal pedig az úgy történt, hogy láttam képeit, és azokról legegyszerűbb vagy legprimitívebb társítással, ilyen sötét képek voltak, és az jutott az eszembe, hogy titkolnak valamit ezek a képek, tehát hogy van ott a sötét mögött, a festék mögött valami, amit ezek rejtenek. Kicsit úgy, mint az Antonioni nagyításában, hogy nem látunk semmit, de hogyha nagyon néznénk, akkor felfedeznénk, és akkor mit fedeznénk fel? Hát egy gyilkosságnak a nyomait. És ez nagyon izgalmasnak tetszett, hogy egy furcsa fordulattal éljek. Nem van egyszerű mai regényben valakit megölni. Tehát az hitelesen megölni valakit, az kemény munka. Ez az alaphelyzet, ez érdekes volt számomra, és akkor több lépésbe keveredtünk ide, hogy a Miklós mint egy naplószerűen elkezdett festeni képeket, és a munka az nem azt jelentette, hogy én megpróbálok valamilyen illusztrálását adni a képeknek, és fordítva sem igaz, hogy a képek magyaráznák a szöveget, hanem a becsvágy itt az, hogy az volt, hogy ezek együtt adjanak ki valamit. Ahogy szeretem mondani, hogy együtt képezzenek egy grammatikát, és együtt beszéljenek. Hogy tulajdonképpen egyenként hallgatnának, nem mondanának semmit, csak együtt tudnak beszélni.
Egy olyan kultúrában élünk, ahol ilyen súlyos betegségeknek a nevét sem szívesen mondják ki, ön mégis becézi szeretettel ír róla, groteszk reneszánsz figurának állítja be. Ez a játék erőt adott az íráshoz, önmagát adta ez a megközelítés, hogyan alakult ez ki?
Nem, hát azért ennyire nem egyszerű helyzet, hogy ezt a dolgot, hogy szokták ezt mondani, ironikusan uralni lehetne. Hát valamilyen viszonyba kell keveredni ebben, hogy tudnélik, az emberbe nő ott valami, amivel kapcsolatba kell kerülnie, és eldönteni, hogy mit gondol erről, hogy ez ő-e, vagy már ez nem ő, ez egy idegen anyag, vagy nem idegen, vagy egy idegen alak, vagy nem idegen. És akkor persze vannak a, lehet mondani, hogy a fantáziának, még azt a szót is lehet mondani, hogy játékai, hogy akkor ezt megszemélyesíti az ember, vagy ami nagyon természetes, hogy gazsulálni kezd neki, tehát próbálja levenni a lábáról, ajánlatokat tesz neki, hogy ha én rendesen viselkedem, akkor te is rendesen viselkedsz. Mindenféle ilyen, majdnem azt lehetne mondani, hogy pótcselekvések. De nem olyan egyszerűen van, hogyha az ember ezt szóvá teszi, a szó szoros értelmébe, akkor valamilyen fölényt is alakít ebben kapcsolatban ki. Nem, nincsen semmilyen fölény. Tehát az ember ebbe bele van ragadva. Forgathatja az ember, ahogy akarja. Tehát erről olyan nagyon konstruktívat, vagy nagyon előremutatót, vagy vidámat nem lehet mondani. Hát ez van, és akkor ebben próbálkozik az ember különböző módokon, hogy figyelmen kívül hagyja, vagy figyelembe veszi, vagy valamit csinál vele.
Érdekes maga a címválasztás is, miközben az ember azt gondolná, hogy a bűnös az a tettes, az elkövető, a gyilkos jelzője, eközben a könyvet olvasva kiderül, hogy az áldozat, akit ezzel a névvel illetnek. Hogyan alakult ki ez a gondolatmenet?
Ja, az sem világos, hogy egy ilyen konstellációban, hogy mi is a bűn, hogy van-e bűn, van-e bűnös, mik azok a szempontok, amik szerint megítélhető egy történet, vagy annak a párhuzamos története, ami itt a betegség, mert egyszerre legalább két történet zajlik, és akkor mik volnának azok a szempontok, azok az örök szempontok, amik szerint bűnt vagy bűnöst mondhatunk, vagy kiálthatunk. és ki az, aki ezt mondja, vagy mondhatja. És akkor a szövegbe előáll egy valóságos vagy virtuális bíróság, ahol végül is ez az ítélet születik, nem tudnak másra nézni, csak az úgynevezett énre, csak neki tudják mondani ezt a szót, hogy bűnös.
Nem akarok sem indiszkrét, sem tapintatlan lenni. Kérdezhetem-e arról, hogy hogy érzi magát, vannak-e fájdalmai, illetve a betegség előre haladtával az, amit leírt, azzal kapcsolatban vannak-e új, más meglátásai?
Ugye azt kell mondani, hogy nekem sincsen tapasztalatom, tehát én is első alkalommal vagyok hasnyálmirigyákos. Mindenféle történik, ami a fájdalmat meg a testi nyavajákat illeti, azok nem drámaiak. Tehát azokat akár barátságosnak is mondanám. De azt is tudom, hogy bármikor megváltozhatnak. De ez különösen nem nyomaszt. Ez is egy érdekes kérdés, hogy mi a nyomasztó, mi a nem nyomasztó. Ha azt mondom, hogy nem nyomasztó, az azt jelenti-e, hogy valamit félreváról veszek-e, nem szívesen tennék. Megváltozik kicsit az időhöz való viszony, a napoknak a ritmusa is, tehát keletkezik egy új rend és egy új test is, és ezeknek vannak szabályai vagy viselkedésmódjai, csak ezt a rendet nem nagyon lehet ismerni. Abban sem vagyok biztos, hogy igazán megismerhető. Azt se tudom, hogy van-e a betegség változásának iránya. Tehát, hogy ez egyre jobb, vagy egyre rosszabb, vagy egyre nem változik. Az egy alapkérdés, hogy mennyire fogadja el ezt az ember, és mennyire engedi, vagy nem engedi a dolgokat történni. És ez nem magától értődő, az se, hogy mindenbe ellent mondani, és az se, hogy mindenbe alá menni. Tehát mi az, amiben ellenkezni lehet és kell. És akkor egyszer mind az is, hogy ez ne töltse be az embernek az egész életét, de legalábbis az interjúit ne töltse be egész. Tehát, hogy lehessen tudni másról is beszélnem. Ez nem rejtett kritika a kérdezőnek, ez inkább a válaszolót illető dilemma. Az is, mert engem persze nevetséges módon a munkám érdekel, hogy hogyan befolyásolja ez az embernek a munkáját. Tehát, hogy egyszerűen, vagy a saját egyszerűségemben szólva, amely többnyire eléggé bonyolult, hogy milyen mondatokat ír az ember, hogy más mondatokat írok-e így, mint amúgy. És azt hiszem, hogy másokat írok, nem tudnám pontosan leírni, hogy a Bűnös című könyvnek a mondatai mennyiben mások, mint az előzőek, de azt hiszem, hogy mások. Már ez a könyv is mindenféle, hát egy nevetséges fordulattal ilyen szakmai problémákat is felvet, éppen a személyesség és a személytelenség viszonyát illetően. Az, hogy ne lehessen egy lépésbe referenciálisan rámhozni az elbeszélőjén, de mégis megmaradjon a személyességnek a tétje. Ez nem egyszerű kérdés. Ebben a képek valamelyes segítségemre voltak.
Hogy akkor egy kicsit másról is beszéljünk. November közepén mutatták be felolvasó színházi keretek között a Mercedes-Benz című történelmi revüjét Budapesten, amelyet jövőre Pozsonyban állítanak színpadra. Ha jól tudom, a Szlovák Nemzeti Színház kérte fel ennek a drámának a megírására.
Valóban az történt, hogy megkerestek engem a Szlovák Nemzeti Színházból. Volt egy elgondolásuk, hiszem egész konkrétan a jóvátételek, a történelemnek a mozgása, a konkrétan az én családom, amelyiknek van felvidéki ága is, annak a szerepe, és akkor erről kezdődött egy beszélgetés, és lépésre-lépésre alakult aztán a szöveg. És akkor ez ugye egy veset avval, hogy itt meg a nemzetiben mindenféle változások voltak, úgyhogy akkor egyik nemzeti színházba keveredtem a másik nemzeti színházba, hogy kellemetlenkedve fogalmazzak. És akkor itt most egy nem színházi előadás született, hanem egy felolvasó színház, ami nagyon érdekes volt, mert egy ilyen közbülső helyzet a felolvasás és a színház között, Tehát a testek jelenléte az nem olyan erős, mint a Valóságos Színházban, de azért mégis ott van, és egy számomra legalábbis nagyon érdekes produkció született, mert az mindig nagyon érdekes látni, főleg az magamfajta embernek, akinek a színházhoz noha volt dolgom a színházzal többször is, de mégiscsak valamilyen amatőr vagy dilettáns köze van, látni, ahogy föléled, vagy megéled, vagy akár megváltozik a szöveg azáltal, hogy ilyen egyszerűen mondjam, hogy élő emberek kimondják. Főleg itt, amikor nagy színészek mondják, és akkor keletkezik valami, és ez a varázslatos valami, ami a leírt szövegben még nem volt meg, ami csak azáltal lesz, hogy kimondják. Ez újra és újra ilyen gyerekes csodálattal tölt el engem. Tehát én színházban nem vagyok egy profi, mindig újra és újra elcsodálkozom, ahogy ez működik. Részint ez a pillanathoz kötöttség, tehát hogy ott és akkor működik abban a pillanatban, és csak az a pillanat számít, és ha az a pillanatot elrontjuk, akkor el van rontva. Ez kicsit másképpen van egy regénynél. Tehát a pillanatnak ez a nagy tétje, és ez a másik pedig az, hogy minden előadás ilyen módon más dolgok keletkeznek, és egyáltalán az, hogy keletkeznek újdonságok. Tehát én azt hiszem, ez a nevetséges szerzők közé tartozom, akik százszor is megnéznék a darabjukat titokban, és el nem ítélhető módon még élvezik is. Itt is lebuktam teljesen, mert ahelyett, hogy szigorú arccal néztem volna a színészeket, mint egy néző szórakoztam.